Márk evangéliuma 8. rész, 11. verstől olvasom a 30. versig. Kimentek hozzá a farizeusok, és vitatkozni kezdtek vele. Mennyei jelt követeltek tőle, kísértve őt. Jézus lelke mélyéről felsóhajtva így szólt. Miért kíván jelt ez a nemzedék? Bizony mondom néktek, nem adatik jelennek a nemzedéknek. Ezzel otthagyta őket, és ismét hajóba szállva elment a túlsó partra. De elfelejtettek kenyeret vinni, és mindössze egy kenyér volt velük a hajóban. Jézus figyelmeztette őket, és így szólt. Vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok kovászától, és a Herodes kovászától. Erre tanakodni kezdtek arról, hogy nincs kenyerük. Amikor ezt Jézus észrevette, így szólt hozzájuk. Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Hát még mindig nem veszitek észre, és nem értitek? Még mindig olyan kemény szívűek vagytok? Van szemetek, és mégsem láttok. Fületek is van, és mégsem hallotok. Nem is emlékeztek? Amikor az 5 kenyeret megtörtem az 5000-nek, hány kosarat tettetek tele kenyérdarabokkal? Így feleltek, 12-t. És amikor a 7 kenyeret törtem meg a 4000-nek, hány kosarat tettetek tele kenyérdarabokkal? Ezt mondták, 7-et. Erre Jézus újra megkérdezte, még mindig nem értitek? Amikor Betsaidába érkeztek, egy vakot vittek hozzá, és kérték, hogy érintse meg. Ő pedig a vakot kézzel fogva kivezette a faluból, azután a szemére köpve rátette a kezét, és megkérdezte. Látsz-e valamit? Azt felnézett, és így szólt. Úgy látom az embereket, mintha fákat látnék, amint járkálnak. Aztán Jézus ismét rátette a kezét szemére, ő pedig körülnézett és meggyógyult. Tisztán látott mindent. Jézus erre hazaküldte őt, és azt mondta, még a faluba se menj be. Jézus pedig elindult tanítványaival együtt Cézárea Filippi falvaiba. Útközben megkérdezte tanítványaitól, kinek mondanak engem az emberek? Ők így feleltek. Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások pedig egynek a proféták közül. Jézus tovább kérdezte őket, hát ti kinek mondotok engem? Péter így válaszolt neki, te vagy a Krisztus. Jézus ekkor rájuk parancsolt, hogy senkinek ne beszéljenek ő róla.
Imádkozzunk.
Kedves testvérek, új szövetségi ígét kellett hoznom, mert a múltkor már fogadásokat kötöttek rám, hogy na fogadjunk, hogy ószövetség lesz. Úgyhogy szakítanom kell ezen útmutató miatt a jó bevált hagyományommal, hogy mindig az aznapit választom, ahova napit választottam. Mert ebben a útmutatóban mindig ószövetség van, vagy Zsoltár, vagy valami hasonló. Így aztán erre az igére jutott a választásom, és lehet, hogy egy kicsit hosszú volt a felolvasás, azért remélem, hogy nem leszek arányaiban ilyen hosszú. Három ember csoportot szeretnék megint kiemelni, ahogy itt olvastuk. Az egyik magától értetődik a farizeusok, aztán a tanítványok, és aztán itt van ez a vak ember, ennek az embernek a története. Úgyhogy ennek mentén szeretném, hogyha kicsit végigmennénk ezen az igén, és először a farizeusokat néznénk meg. A farizeusokról nem szeretnék sok mindent elmondani, általában úgy ismerjük őket, mint akik Jézus ellenlábasai, de hát ők nem mindig voltak ilyenek. Nem mindig voltak Isten ügyének az ellenlábasai. Ők nagyon is jól kezdték. Nagyon is jól indultak, ott Jézus születése előtt kb. 160 évvel. Ők komolyan gondolták. Komolyan gondolták azt a megtisztuló életfolytatást, azt az újat. Komolyan gondolták, hogy abban a rendszerben, abban a életkörnyezetben, ahol mindenki csak vallását érte, de hitet nem élt, abban ők hitet szerettek volna élni, ők hívők szerettek volna lenni. És külön váltak, innen a nevük is, külön váltak, elkülönültek a többiektől, akik nem az Isten igéje szerint akartak élni. Komolyan gondolták, és mégis röpke 160 év alatt ide lyukadtak ki, hogy Jézus újból és újból megbossa a fejüket. Újból és újból Jézus ellen lábasaiként látjuk őket. És Jézust el akarják ítélni. Hogyha megnézzük azt, hogy ott a farizeusok milyenek voltak, és ma a hivatalos zsidó hozzáállás micsoda, én megdöbbentem, hogy mekkora hasonlóság. www.zsidó.hu, és ott el lehet olvasni a rabbi válaszolban a véleményüket. Egy kis részletet hadd olvassak föl arról, hogy ők hogy várják mind a mai napig a messiást. Jézus személyében mi azt nem tudjuk elfogadni, hogy ő lett volna a messiás, mert a messiási kor akkor érkezik majd el, ha az ember és a világ jó értelemben meg fog változni, az pedig sajnos nem következett be. Ezért várjuk továbbra is a messiás eljövetelét, amiért hitünk szerint minden embernek meg kell tennie a magáét. Rajtad áll, hogy mikor jön el a messiás országa. És akkor, mivel nem változott meg minden, ahogy Jézus itt köztük járt, ezért nem ő volt a messiás. Így aztán kicsoda Jézus számukra. Egy a sok tanító közül, egy a sok téptanító közül, akit ki kell vizsgálni, és ide jönnek hozzá most, és föltesznek egy, hát nem kérdés, hanem kérnek tőle, követelnek tőle jelet, mennyei jelet. Adj nekünk mennyei isteni jelet. Ugye mi a jel? A Bibliában minden esetre a csodás jelek, csoda jelek, azok az események, amik alátámasztják azt, hogy amit mond, az úgy is van, amögött van valami tartalom. Hitelt érdemel-e? Ugye a bank azt mondja, hogy mutasd a lakásodat, megmondom, érdemelsz-e hitelt. És itt ugyanez van, mondd meg, mit tudsz, mutasd meg, mi van mögött, aztán megmondjuk, hogy érdemelsz-e hitelt. És ide jönnek Jézushoz, követelnek valamit, de ott az van, ugye úgy van fordítva, hogy kísértvén őt, vagy kísértve őt. Teszik föl ezt, vagy hát mondják ezt a kérést. Kísértve őt. Nem is várják azt, hogy olyan választ adjon, amit ők el fognak fogadni. Benne van a kérésükben az, hogy csak egy újabb vádpontot gyűjtünk. Majd a bíróságon el fogunk ítélni, oda kell nekünk újabb és újabb vád. És így mennek oda, és mit olvasunk? Már egészen egyszerűen azt mondja, hogy Jézus nem adott nekik jelt, tovább ment onnan. Fölsóhajtott lelkében, hogy hogy kérhetnek még mindig jelet. Egy tanító a sok közül. Annyi tanítás volt akkor is, annyian voltak akkor is, akik fölkeltek, kimentek a pusztában levők, a messiások. Hát Jézus csak egy a sok közül, egy újabb. Megnézzük, hogy mi nem stimmel, de el nem fogjuk fogadni azt, amit ő mond. Egy a sok közül. És ma is hányan és hányan vannak, akik így látják Jézust, egy a sok közül. És a legtöbbször, hogyha beszélgetünk hitetlenekkel, munkatársakkal, szomszédokkal, mindegy, akkor ezt tapasztaljuk újra és újra. Jézus egy a sok közül. Hogyan mondhatod azt, hogy Jézus az igazság, Jézus az út, Jézus az egyetlen? Hogyan lehetünk milyen kisajátítóak? Hogyan lehet? És olyan magabiztosak ezek a farizeusok, hogy ők tudják, mi az igazság, ők a birtokosai, Jézus pedig egy a sok téptanító közül. Pedig Jézus ugye azt mondja, hogy ő az alázatosok mellé áll, akik olyan kicsit talán bizonytalanok, olyan kicsit nem tudják, hogy teljesen mi az igazság. És nyíltan, nyílt szívvel meg tudják kérdezni Jézust, hogy mi az igazság. Nyíltan oda tudnak menni Jézushoz. És nem feltétlenül azt kérik, hogy extra jelet mutass nekünk, hogy te vagy a mennyből való, te vagy az isteni, hanem akik azt mondják, hogy mondd, mit tudsz. És aztán hány és hány helyen látjuk azt, hogy Jézus mond valamit, és meg lesz. És amikor itt olvassuk a 8. részt, akkor a 8. rész úgy kezdődik, hogy 4000 ember megvendégel 7 kenyérből és néhány halból. És amikor ide érek, akkor mindig elgondolkozom azon, hogy hogy lehet az, hogy ezek a farizeusok még ezek után, hogy 4000 embert, csak férfiakat számolva, jól lakatott, jól tartott, 7 kenyérből és néhány halból, és ez nekik nem jel. Ez nekik nem jel. az Ószövetségben van egy profécia, a 78. Zsoltárban, amikor kivonul a nép Egyiptomból, akkor ugye megkísérték Istent, és így írja le a 78. Zsoltár ezt a panaszukat, hogy Isten ellen szóltak, amikor ezt mondták, tud-e Isten asztalt teríteni a pusztában? Tud-e Isten asztalt teríteni a pusztában? Én nyilvánvaló, hogy senki más, de Isten tud. És hogyha Jézus tudott a pusztában asztalt teríteni, akkor nyilvánvaló, hogy ő Jézus, hogy ő Isten. Hogy ő az, aki eljövendő. Amikor kerestem ezt az igét, hogy hol is van megírva a Bibliában, csak arra emlékeztem, hogy asztalt terítesz a pusztában, akkor beírtam a keresőbe, hogy asztal. És mi volt az első, ahol olvastam, ahol előjön, azt nem is gondolnák talán senki sem, a Mózes első könyvében, vigasztal. Vigasztal, és Noé kapcsolat, Noé nevével kapcsolatban fordul elő, vigasztal. És tényleg egyébként Isten ilyen, aki először asztalt akar teríteni, először megvigasztal. Először megvigasztal. És ugye most itt körülnézhetünk, hogy kicsit aktualizáljuk, hogy a gazdasági válság, és hányan hosszú képpel járnak, hogy mi lesz velem, és hogy fogok én asztalt teríteni a családomnak, és mi Istennek az első hozzánk szólása, első szava hozzánk, az, hogy megvigasztaljon. És lehet, hogy nem olyan kenyér jött annak idején a pusztába, mint amilyet ők elvártak volna. És lehet, hogy sok minden nem úgy történik, mint ahogyan ezt ők várták volna. Lehet, hogy sok minden másképp történik, mint ahogy Isten megadja. De hát itt van egy jel, egy nyilvánvaló jel. Talán nem így várták azt, hogy a pusztában Isten asztalt terítsen nekik, hogy eljön egy ember, és megsokasítja a kenyeret. És úgy állnak hozzá, hogy ez nem jel. Mutass nekünk valami jelet. De ő adott kenyeret, és aztán Jézus azt mondja, hogy meddig még? Miért kívánnak jelet? Nézzenek körül. Aztán a tanítványoknak is egy kicsit azt mondja, ezt emlegíti majd föl, hogy nézzetek körül. És így van ez, hogyha körülnéznénk egy kicsit. Mennyi és mennyi jelet látnánk magunk körül. Nézzünk körül, magunk körül, és lássuk meg azt, hogy mi mindent kaptunk mi Istentől. Hogy Istentől van mindaz. Nézzünk körül, hogy kaptunk feleséget, vagy férjet, vagy gyermekeket, lakást, vagy otthont, ahol lakhatunk. Mennyi mindent kötél idegeket sokszor. Türelmet, lehetetlen helyzetekben. Mennyi mindent kaptunk. És ilyenek leszünk, mint a farizeusok, akik jól kezdték el, jól indulnak el, de aztán mégis valahogy valami, hogy megreked, megkövesedik, és a végén nem is látják a jelet. Nézz körül, mennyi mindent kaptál Istentől, és mennyi minden emlékeztető rá. Ugye 103. Zsoltár mondja azt, hogy el ne feledkezz, mennyi jót tett veled. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezz semmi jó téteményéről, mondja Károli. És ezek a farizeusok, a hozzáállásuk, a szívük keménysége miatt nem kapnak jelet. Máté hozzáteszi, hogy egy kivétel van, Jónás személye, Jónásnak a halála. Ahogyan három napig volt ő a cephal gyomrában, úgy lesz az ember fia is 3 napig a sírban. De azután feltámad, majd ezt értelmezitek, hogyha eljön az ideje. Igen ám, de hogyan értelmezték? Úgyhogy amikor meghozta a katonaság a hírt, hogy hát történt valami, leszállt angyal az égből, elgörgette nagy földrengés közepette a követ a sírról, akkor a farizeusok azt mondják, hogy mondjátok mindenkinek azt, hogy a tanítványai ellopták az éjjel az Úr testét, vagy az Jézus testét. És kiment ez a beszéd, és így hiszik a zsidók mind a mai napig. Íme sikerült elhitetni. Az Ezékiel könyvében a 33. résznek a végén van egy ígéret, van egy jó jellemzése, hogy milyenek is ezek az emberek. Csak ennyi vagy nekik fajzán dalok énekese, akinek szép a hangja és jól pengeti a lantot. Hallgatják a beszédedet, de nem az szerint élnek. De ha majd beteljesedik, mert beteljesedik, akkor megtudják, hogy próféta volt köztük. Olyan kellemes az ige hirdetés, olyan kellemes szívhez szóló az Isten szava, olyan kellemesen beszélnek emberek Jézusról, de nem egyéb az több, nem egyéb az neked, vagy hát akinek éppen, mint a diszkó zenéje. Vagy éppen ezek a mai slágerek, nem különbözik semmiből. Vajon egy Jézus a sok közül, vagy pedig Jézus az Isten fia? És akkor változik az életünk. Aztán a másik csoport pedig itt a tanítványok, akikről sok mindent olvasunk itt, nem olyan sok minden pozitív jellemzőt olvasunk róluk. A tanítványok, akiknek egy előnyük mindenképpen van. Jézussal vannak. És amikor Jézus tovább megy, amikor Jézus elmegy, amikor Jézus újabb helyre megy, akkor a tanítványok vele mennek. És ez a nagy különbség, így már előre is mondva, a farizeusok és a tanítványok között. Mit is olvasunk ezekről a tanítványokról? Az, hogy a tanítványoknak valami több adatik. Több is kéretik rajtuk számon. Az minden esetre elmondható, hogy nekik nem kéne extra jeleket kérniük ahhoz, hogy higgyenek. Ők higgyenek extra jelek nélkül is. És ők azok, akiket aztán Jézus elég rendesen megfenyít, korrigál, hogy jól megmossa a fejüket, nekik is. Kicsit úgy, mint a szobrász, amelyik a követ tüföli, hogy végre kialakuljon belőle valami. Kicsit úgy, mint a szabó, amelyik a anyagot vagdossa össze-vissza, hogy végre valakire passzoljon az anyag. Kicsit úgy, mint a kovács, amelyik az izzóvasat hirtelen hideg vízbe mártja. Kicsit úgy faragja, idomítja őket. És aztán itt van ez a 12, akinek egy nagy előnye az, hogy nem mennek el Jézustól. Azért gondoljunk bele, hogy mit mond Jézus. És süketek vagytok, meg vakok, meg a memóriátok sem jó. Azért ez kicsit brutális, de azért nem így mondja Jézus, nem ezzel a hangsúllyal. Egy kicsit párbeszédbe sem mondja, hogy van szemetek, mégse látok, van fületek, mégse hallotok, és nem is emlékeztek. Hát amikor a 5000 ember, hát amikor a 4000 ember. És aztán választ a nyugtán. Mégsem értitek? Ugye Jézusnak mennyivel másabb a modora, mint ahogy mi olykor-olykor letámadjuk a magunk igazságával a társainkat. Itt van ez a 12 tanítvány. Jézus valami hatalmas dolgot mond nekik, azt mondja nekik, hogy óvakodjatok a farizeusok és a Heródes kovászától. Ők mit csinálnak? Nem hoztunk magunkkal kenyeret. De tökéletes elbeszélés, ahogy elbeszélnek egymás mellett. Jézus, ugye mi már tudjuk, hogy az odafelvalókkal kell foglalkoznunk. Jézus az odafelvalókkal tanítja őket. A Heródes és a farizeusok kovásza, és az emberek mivel foglalkoznak? A hasukkal. És aztán ragyogóan elbeszélnének egymás mellett. De Jézus azért elébe megy ennek az egésznek. És hányszor van esetleg velünk is így, hogy hát beszélne velünk valami fantasztikus dologról Jézus, és akkor még nem is azt mondja, hogy hát a báránynak a 7 szarva az ezt jelenti, aztán az ember a végére elalszik, hanem ott, onnan jönnek, a farizeusoktól jönnek. Onnan jönnek, a Heródesnek a államában élnek. Érinti őket minden nap. És ők mégis azon gondolkodnak, hogy most reggeliztünk ugyan, de mit fogunk ebédelni. Mennyire emberi ez, mennyire jellemző olykor ránk. Jézus valamit megtanítana, de kicsit olyan emberi síkon mozdunk tovább. És nem is az a baj tulajdonképpen, ahogy itt kiderül, hogy nem értik azt, amit Jézus mond. Nem ez zavarja Jézust, nem ezért fedi meg őket, hanem azért, mert nem számolnak Jézus jelenlétének a jelentőségével. Hogy mit jelentett nekik tegnap reggel az, hogy Jézus velük volt. Hogy kint voltak a pusztában, volt velük több mint 4000 ember, és volt 7 kenyerük és néhány haruk. Mit jelent az, hogy Jézus velük van? Hogy a pusztában is kapnak eledelt, hogy a hajón is kapnának eledelt. És mégis, mennyire rövid a memóriájuk, mennyire hamar elfelejtik azt, hogy Jézus mit adott nekik. És ez nem egy új keleti dolog, mert amikor Mózesnek Isten bemutatkozik a pusztában a Hóremnél, akkor is úgy mutatkozik be, mint Jahve. Mózes a nevét kéri, Isten pedig nem mondja meg, hogy őt hogy hívják. Őt nem lehet hívni úgy, mint ahogy a pogányok hívják az isteneiket. Ahogy látjuk például Illésnél, a prófétáknál, Boál papjainál. És azt mondja, hogy az én nevem azt jelenti, hogy veled leszek. Sok mindent jelent, nemrégen hallottunk róla igehirdetést, sok mindenféleképpen lehet fordítani, de mindenképpen azt jelenti többek között, hogy veled leszek. Minden helyzetben veled leszek. Mindegy, hogy hol vagy, mindegy, hogy milyen szükségben vagy, minek a szűkén vagy, veled leszek. És lehet, hogy nem érted abban a pillanatban a tanítást. Lehet, hogy nem érted, mi az a Heródes kovásza, vagy a fariteusok kovásza. És már egészen szűk szavú. Máté hozzáteszi azt, hogy a Heródes kovásza, az a farizeusok kovásza, az a farizeusok tanítása. Lukács pedig azt teszi hozzá, hogy a képmutatás. De hát ezen sokat kéne gondolkozni. Én nem gondolkoztam most olyan nagyon sokat, talán mert a hasam fontosabb volt, mert Isten esetleg valami nagyot akarna tanítani, de hogyha elraktározzuk, akkor később még elő fog jönni. Ha megjegyezzük, akkor később majd még meg fog tanítani. De azzal mindenképpen számoljunk, hogy Jézus velünk van. Mi az a kovász? A kovász az az erjedt liszt, ami aztán, hogyha belerakják a többi liszt közé, akkor az egészet megerjeszti. Valami, ami hogy titokban működik, most már tudjuk, hogy hogyan, de igazán nem lehet látni, hogy hogyan, és mégis az egész tésztát megkeleszti, és hát a farizeusok tanítása, vagy Lukács szerint a képmutatásuk. Olyan, amelyik Jézus azt mondja, hogy olyanok vagytok, mint a meszelt, a kimeszelt sírok. Kívül gyönyörű szép fehér, belül pedig szentségtelen. Ilyenek a farizeusok. Kívül gyönyörű szép, az embernek kedve támadna bemenni, ha nem tudná, hogy ez egy sír, és belül tele van szentségtelen dolgokkal. Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagy a Heródes kovászától, hát ott még inkább nem tudom, hogy mit jelent. Heródes minden esetben egy politikai ember volt, és ha más nem is jönne nekem most ebben a pillanatban, az biztos, hogy lejön, hogy óvakodjatok a pártpolitikától. De mondhatjuk azt is, hogy Heródes volt az, aki később a farizeusok kedvében akart járni, és ezért megölette szépen a Jézus tanítványait és a keresztényeket. Csak azért, hogy bizonyos embereknek a kedvében járjon. Óvakodjatok ezektől. Hát itt vannak ezek a tanítványok, nem is látnak, nem is hallanak, nem is emlékeznek. És Jézus kifakad, hogy még mindig kemény szívűek vagytok. És amikor ezt olvastam, és látom, hogy hogy is néz ki ez a szó, hogy megdöbbentem rajta, aztán elgondolkoztam, hogy mi is ez. Itt olyan szó, vagy olyan nyelvtani alakja szerepel ennek a szónak, ami perfektum, ami a befejezett cselekvést mutatja. Meg van keményítve a szívetek. Hoppá. És abból a szóból szerepel, abból a főnépből, hogy mészkő, tufa. A mészkő az, amit a ásványi anyag leülepszik a tenger alján, aztán ott a szilárd kőzetté válik. Vagy a tufa, ugye, amelyik ugyanez, a vulkánból kijön, leülepszik a hamu, megkeményedik, és az ember, hogyha valamit elő akar bányászni belőle, akkor csákányt kell ragadnia. Ilyen lett a szívetek. Ilyen még mindig a szívetek, mondja a tanítványoknak. Ilyen kemény maradt még mindig, pedig mióta együtt vagyok veletek. Hát igen, azért elég rendesen megkéményedett az embernek a szíve, amikor az ott a kertben, a Édenkertben elhagyta Istent. Annyira megkéményedett, hogy az első testvér pár, Kain azt mondja, hogy őrzője vagyok én az én testvéremnek. És mondja mindezt, hogy számon kérően Istennek, Isten felé. Őrzője vagyok én az én testvéremnek. És ugyanez a lélek jellemzi, vagy ez a kemény szívűség jellemzi mind a mai napig az embereket. Éppen ezért olvassuk azt a Ezékiel könyvében azt a proféciát, hogy új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Istennek a feladata az, Istennek a jellemzője az, hogy a kőszív helyett hússzívet tud adni. És a tanítványok itt még mindig kőszívűek. Még mindig érzéketlen szívűek. Van szemük, de nem látnak. Van fülük, de nem hallanak. És nem is emlékeznek. Most jöttek el a 4000 embertől, és nem is emlékeznek semmire, hogy ők ott hogyan hordták szét a kenyereket a kosarakba. És jaj, Isten, óvjon meg bennünket attól, hogy miközben szolgálunk, mi magunk ne értsük meg, ne fogjuk föl, hogy mit akar Isten tanítani nekünk. Ők hordják szét a kosarakat, ők hordják szét a 4000 embernek azt a 7 kenyeret, és ők maguk érintetlenek maradnak mindeközben. Van fülük, de nem hallanak, és van szemük, de nem látnak. És az ilyen embereket nevezi Ezékiel engedetleneknek, és Jeremiás az ilyen embereket nevezi oktalan és esztelen népnek. Oktalan és esztelen vagy eszetlen népnek. Isten óvjon meg bennünket ettől. Na de hogyha ennyi mindent elmondhatunk a tanítványokról, hogy milyenek. Ja, nem igazán sokba különböznek a farizeusoktól, de ahogy mondtam, egy különbség van. Jézushoz úgy mennek, mint akik ott is akarnak maradni. Nem úgy, akik nem akarnak változni, akik azt mondják, hogy nekem van igazam, hanem úgy mennek oda, hogy ott is maradnak, és vele mennek, ahova csak megy. És azt mondja Jézus nekik, hogy rakjátok össze a darabokat. Azt, amit láttatok, azt, amit hallottatok, és véssétek az eszetekbe, és ott megint kicsit olyan szó szerepel, hogy azt a kettőt, azt kössétek össze, amit láttatok, és amit hallottatok. És mennyi mindent kapnánk mi is mind a mai napig Istentől, hogyha összeraknánk a látottakat és a hallottakat. Rakjuk össze azt, amit láttunk a magunk környezetében, és amit hallottunk. Raktározzuk el azt, amit igehirdetéseken hallunk és látunk. Később még nagyon hasznos lehet. Van egy csomó minden, amit nem is értünk, mint itt a tanítványok, de később nagyon hasznos lehet. A munkahelyen nekem legalábbis néha mondanak új információkat, semmihez nem tudom kötni, 2 hét múlva számon kérik, hát teljesen elfelejtettem, nem tudtam mihez kötni. De akkor, amikor az ige hirdetésen hangzik el valami, akkor, amikor valahol valamilyen eseményt látsz az utcán, vagy akárhol, az olyan, ami beleül sokszor az ember agyába, és amit jó néha ott tartani a felszínen, mint ahogy Mária a szívében forgatta azokat. És lehet, hogy nem is értem meg őket. Lehet, hogy csak 30 év múlva értem meg, de akkor is, ha gondolkozom rajta, akkor is össze fogom tudni egyszer rakni a képeket. De ha úgy vagyok, mint a farizeusok, akik már is el akarják felejteni azt, ami történt velük, akkor valami kevés változik bennem és velem. Ragd össze azt, amit tapasztalsz. Rakjátok össze, mondja Jézus a tanítványoknak, 5000 ember, 4000 ember. Értetek volt mindez. Értetek volt mindez. Hát még most sem értitek. És aztán eszembe jutott az, hogy amikor a 12 éves kislány föltámasztja Jézus, csak néhány tanítvány van vele. Amikor Jézus fölmegy a hegyre, akkor csak néhány tanítványt visz magával a megdicsőülés hegyére. értetek, tanítványokért van mindez. Ami történik, ti értetek történik. Nem a farizeusokért. Azok úgy se akarnak hinni. Ti értetek tanítványokért. Most ez nem azt jelenti, hogy akkor ti, akik megtértetek egyszer, akkor be van betonozva a pozíciótok. Közel sem ezt jelenti, hanem ugye Jézus is mondja a farizeusnak, hogy nem messze vagy az Isten országától. Csak be kéne lépni. Aki már belépett, annak szól az, amit Jézus mond. Annak szól az, hogy ragd össze azt, amit láttál, és azt, amit hallottál. És a tanítványok úton vannak. Úton. Valahonnan, valahova. Nem feltétlen csak fizikálisan, nem feltétlen csak egyik helyről a másikra mennek. Úton vannak ott belül is. Ott belül is. Majd még mindjárt látni fogjuk. És így mennek tovább egy másik faluba. Szintén olyan helyen vannak, amelyik nem Izraelhez tartozik, ez a Tízváros, Dekapolis területe, ahol egy vakot hoznak elé. Egy olyan történet következik, ami ebbe az egész fejezetbe valahogy úgy nem stimmel bele. Valahogy olyan idegen, olyan, mintha varga betű lenne. Eddig is valamit Jézus a tanítványoknak is, a tanítványoknak akart megtanítani, még a farizeusoknál is nem évődik, nem cívódik velük, utána is a tanítványokat tanítja, és e történet után is azt kérdezi tőlük, hogy kinek láttok ti engem. És itt van most egy olyan történet, ami semmiképpen nem tartozik ide, nem passzol bele. Egy vaknak a története. Idegen földön. De hogyha jobban megnézzük, azért látjuk azt, hogy azért Isten, hála Istennek nem úgy gondolkozik, ahogy én vagy mi. Annyira ide passzol ez a történet. Hoznak hozzá egy embert, aki tudja azt, hogy csak Jézus segíthet rajta. És mind a ketten tudják azt, hogy csak Jézus segíthet rajta. És hiába nem passzolna ide ez az egész. Megszakítja Jézus tanítását. Megszakítják ezzel a gyógyítással. Most Jézus a tanítványokra volna elfoglalva, megszakítják ezt a tanítást. És Jézus mégis mit csinál? Kiviszi a falun kívül, minél kevesebben lássák, és ott először félig, majd teljesen meggyógyítja, és azt mondja, hogy oda abba a faluba vissza, ne menj, menj haza. És aztán elmegy tovább, Cézáre a Filippi környékére. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy Jézusnak most nem erre volna ideje. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy Jézusnak most nem ez volna a feladata vagy célja. Most a tanítványokat kéne tanítani. De Jézus ilyen, aki ha valaki hozzájön, aki rászorult, aki rászorul és tudja, hogy semmi más lehetősége nincs, azt Jézus mindig fogadja. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, megterheltettetek, akiken már emberek nem tudnak segíteni, se orvosok, se bölcsök, semki, és én megnyugosztak titeket. Vagy aki én hozzám jön, semmiképpen el nem küldöm magamtól. És íme, lehet, hogy mással foglalkozna, de mégis meghallgatja azt az embert, és mégis meggyógyítja azt az embert. És ez Jézusnak a személyisége. Hogy a szükségben ő ott van. Hogy aki nyomorúságban van, annak meg, azt megsegíti, és azt meghallgatja. És ezt meggyógyítja. De az is igaz, hogy nem engedi vissza ezt az embert a faluba. Ha visszamegy a faluba, elhirdeti, hogy engem meggyógyított, akkor megint mindenki jön, és mindenki gyógyulni akar Jézusnál. És akkor megint az van, hogy Jézus nem tudja a tanítványait tanítani. Akkor milyen tanítványok lettek volna egy idő múlva, akik nem tudnak tanulni. Nem engedi haza, hanem mennek, vagy elküldi, vagy elengedi vissza a faluba, hanem elküldi őt haza. És aztán mennek tovább, és megkérdezi Jézus a tanítványait, hogy kinek mondanak engem az emberek. És Jézus, vagy hát a tanítványok azt válaszolják, hogy hát egyik Illésnek, másik profétának, harmadik Keresztelő Jánosnak, vagy egyik profétáknak, embereknek, de ti, kinek mondotok engem? És ott azt olvassuk, hogy Jézus a Krisztus. Az első hitvallás. hogy te vagy az Isten felkentje, hogy te vagy az a messiás, akit vártunk. De most megint tessék mindent összekötni. Mit láttatok az előbb? Láttatok egy gyógyulást, egy érdekes gyógyulást. Láttatok egy olyan gyógyulást, amit még soha semmikor nem láttatok. Hogy Jézus valakit először csak félig gyógyít meg. Látom az embereket, mint valami járkáló fákat. Hát ilyet mi nem olvastunk, ezután se fogunk olvasni. Valakire Jézus rátette a kezét, abban a pillanatban meggyógyult. Valakiről azt mondta, hogy meggyógyultál, abban a pillanatban, ha valahol máshol is volt, meggyógyult. De itt félig gyógyult csak meg. Jézusnak kevés volna a hatalma. Jézus tudja mindig azt, hogy mit csinál. Tudja, hogy honnan jön, min keresztül, hova tart. Félig gyógyult. Miért? Kedves tanítványok, tegyétek össze, amit láttatok és hallottatok. Ti elindultatok valahonnan három, vagy ki tudja hány évvel, hónappal ezelőtt, onnan a hálótól elhívtalak titeket, eljutottatok valameddig. Újból és újból ledöbbentek azon, hogy nekem van hatalmam a természetem. Menjünk tovább. Most eljutottatok e történet után, eljutottatok addig, hogy megláttátok, hogy kicsoda Jézus, ő az Isten felkentje, ő a Krisztus. De még mindig csak félig van nyitva a szemetek. És honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy Jézus után, vagy Jézus utána Péter megfeddi, amikor ezután a kijelentés után te vagy az Isten fia, te vagy az Isten küldötte, Jézus azt mondja, hogy én azt az utat választom a továbbiakban, amit Ézsaiás megprófétált, a szenvedő szolga szerepét. Az Isten szenvedő szolgáját. Nap útját. És Péter azt mondja, hogy mentsen, Uram Isten, nem eshetik ez veled. Nem eshetik ez veled. Nem is értette azt, hogy hogyan is van az, hogy te vagy az Isten felkentje, szenvedni kell. Sok mindent nem értettek. Tessék összerakni. Tanítványok, még mindig csak félúton vagytok. Még mindig csak félig nyílt ki a szemetek. Még mindig csak félig láttok. Valami homályos az, és ne legyetek olyan hevesek. Még mindig csak félig látjátok a valóságot. És ha valakiben ez a lelkület megvan, mint amit Pál apostol úgy fogalmaz meg, hogy tükör által homályosan látunk. Ha valakiben ez az alázatos lelkület megvan, akkor ez nem esik abba a csapdába, mint a farizeusok, akik már magabiztosak voltak. Még mindig csak félig látjuk azt, hogy kicsoda Jézus. És lehet, hogy 30 éve és tökéletes kapcsolatban vagy Istennel és Jézussal, és már sok mindent megértettél, és lehet, hogy már tudod, hogy mit jelent a báránynak a hét szarva, vagy mit jelent ez a fehér köntös, amit oda át mindenki kap. Lehet, hogy már sok mindent megértettél, de még mindig csak édes keveset látunk, amit is hagyunkkal, aminek amúgy is csak maximum a 10%-át használjuk. Milyen dimenziók lesznek ott? Hogy fogjuk őt színről színre látni, akit ember itt meg nem láthat? Maximum egy páran hátulról. Hogy fogjuk őt megismerni? Íme félúton vagyunk, de itt van az evangélium, hogy az a vak, miután félig látott, utána Jézus még egyszer rátette a kezét, és meggyógyította teljesen, és látott mindent élesen. És itt van az evangélium, hogy elindultunk egy úton, és elindultunk valahogy, valahonnan, és eljutottunk addig, hogy megláttuk, hogy Jézus a Krisztus az Istennek fia. Jézus az, aki elveszi a világ bűneit. Jézus az, aki az én bűneimért a kereszten szenvedett. És látom azt, hogy tényleg 3 nap és 3 éjjel volt a sírban, de utána föltámadt és él. És látom azt, sok mindent látok, már tudom azt, hogy él mind a mai napig, és jobb nekünk, hogy ő elment, mert elküldte az ő szent lelkét, és mindannyiunkkal otthon, velünk is ott van az ő lelkével. Ott van velünk minden napon a világ végezetéig. És amikor az ő feladatát, az ő tervét hajtjuk végre, különösen ott van velünk minden nap. De félig látunk még mindig. És annyi mindent kell még meglátnunk. És össze kell tenni azokat a kis apró jeleket, amiket látunk és hallunk egy-egy igehirdetés, egy-egy esemény révén, és aztán egyszer majd összeáll a kép. Talán 10 év múlva, talán holnap valamit megértettem. és valamit odaállt majd teljesen megértek. Ó Isten, óvjon és őrizzen meg bennünket attól a farizeusi lelkülettől, amelyik úgy megy Jézushoz, hogy na, nézzük, mit lehet kritizálni. Történelem folyamán voltak olyan emberek, akik úgy nyitották ki a Bibliát, és úgy kezdték el olvasni, hogy hogy lehet ezt megkritizálni. És megtértek. Voltak kemény ateisták, akik megtértek így is. De általában nem ez jellemző. Úgy megyünk el oda, hogy mi az, amit te talán keményen te tanítani akarsz. És lássuk meg azt, hogy Jézus még azt, amit keményen kéne megmondani, azt is olyan kegyelmesen mondja meg. Azt is olyan kedvesen mondja meg. Hogy hát van füled, de nem hallasz. Van szemed, de nem látod. Sem azt mondja, hogy a memóriád katasztrofális, hogy nem emlékezel. Nem tudod összerakni. Nem tudod. És olyan jó az, hogy Isten valamiért elrejtette a jövőt a szemünk elől. Biztos, hogy van valami terve azzal, hogy a jövőt elrejtette. Nem tudod, hogy mi lesz ma délután, nem tudod, hogy mi lesz holnap. De Isten tette ezt. És mi aggódunk azon, hogy mi lesz holnap olykor. És azt mondja, hogy ne aggódj. Egy a fontos, hogy Jézus veled van. És amikor itt van ez a gazdaságválság, amikor minden arra hegyezi ki az érzékszerveinket, hogy ezen gondolkozzunk, hogy a hasunkon gondolkozzunk, és talán olykor ez helyén való is, akkor lehet, hogy Jézus csak egy valamire szeretné megtanítani a hívőket. Hogy azzal számol, hogy Jézus veled van. Mert lesz még olyan idő, amikor eljön az, hogy nem adhatnak és nem vehetnek, és semmi másod nem marad, csak az, hogy Jézus veled van. És volt ilyen idő a Új Szövetség korá után is közvetlenül, amikor nem csinálhattak mást, csak annak örülhettek, hogy Jézus velem van. És vetették őket aztán oroszlánok elé, és megfeszítették, stb. De mennyi gazdagság az, hogy Jézus velem van minden napon a világ végezetéig. És aki elkezdte bennetek a munkát, be is végzi azt a Krisztus napjára. Amit elkezdett, nem áll meg ott, hogy félig nyitja meg a szemedet, nem áll meg ott, hogy csak félig látsz valamit, eljön az a nap, amikor teljesen és színről színre látjuk majd őt. Emlékezz, mennyi jót tett veled, és áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél, mennyi jót tett ő veled, mondja a zsoltáros. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, csak álmodni és bámulni tudunk sokszor a te igéden, hogy mennyi mindent akarsz megtanítani a tiédnek. Csak ámulni és bámulni tudunk a te módszereiden, hogy nem letorkolsz, és nem meggyalázol, és megsemmisítesz, pedig te mégiscsak mindenható vagy, és mi pedig csak teremtmények. Ámulni és bámulni tudunk, ahogy te fölemeled a tiédet, ahogy te el akarod vezetni őket valahonnan, valahová. És valóban úgy van az Urunk, hogy sokszor a hasunkkal foglalkozunk, a saját testünkkel, a megélhetésünkkel, és amikor tanítani akarsz valamire, oly nehéz a fülünk, oly nehezen értünk. És úgy van az Urunk, hogy elfelejtünk sok mindent, mennyi jót tettél velünk. Megvalljuk, hogy olykor nem a te utadon járunk. De szeretnénk kérni a te kegyelmedet, ezt a kegyelmedet, amelyik a tökéletlen tanítványt is elvezeti, amelyik egy idő után szilárd alapokká teszi, a gyülekezet osztokos tagjaivá. Szeretnénk, Urunk, a hitünkben megerősödni. Taníts bennünket kérni, taníts bennünket hinni. És segíts, hogy megismerjünk téged olyannak, mint amilyen valójában vagy. Olyan könnyen csalódunk abban az Istenképben, amit mi magunk kreálunk. Kérünk, Urunk, a te lelkedért, hogy légy velünk a mindennapjainkban, hogy ott, ahol egyedül vagyunk talán a munkahelyen, a szomszédok közepette, ott is lássunk téged, higgyük, hogy te velünk vagy. Higgyük azt, hogyha rólad teszünk bizonyságot, te munkálkodsz a szívekben. Te másoknak a szemeit is szeretnéd megnyitogatni. És adj nekünk alázatos szívet, amelyik nem öntelt, nem elégszik meg azzal, amit már eddig megtudott és megtanult, hanem amelyik keres téged, és keresi a veled való találkozást. Így kérünk a mai napért, hadd legyünk, hadd maradhassunk veled. Köszönjük, hogy veled járhatunk. Köszönjük, hogy a mindennapokban mutatod meg, hogy te ki vagy. És kérünk a mi rokonainkért, hozzátartozóinkért, tanítsd és vezesd el őket is, hogy fölismerjék, hogy te vagy a Krisztus. Kérünk a mi országunkért, népünkért, használj mindent csak azért, hogy minél többen eljuthassanak hozzád. És akik eljutottak hozzád, azok vegyék komolyan azt, hogy te ki vagy. Kérünk, Urunk, a betegeinkért, az idősekért, az egyedül lévőkért, az árvákért, a nincstelenekért. Kérünk, hogy légy velük, és te elégítsd meg őket a te jelenléteddel. Amen.